Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és maradjunk most ülve végig az Isten tiszteleten. A 105. Zsoltár első 3 versszakát énekeljük el. A 105. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Csendesedjünk el, és így helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, szomorúan valljuk meg neked, hogy a világ nagy része nem lát semmit ebben a napban, mint ahogy sokszor az egész életében sem lát semmiféle célt és értelmet. Elkezdődött valahogy az év, befejeződött, de nem volt igazából semmiféle célkitűzés, amit meg kellett volna valósítani, semmiféle értelem, amiért jó volt abban részt venni. Ugyanakkor hálásak vagyunk neked azért, mert mi ismerhetünk téged, aki valóban értelmet adsz az egész életnek. Hiszen amikor úgy döntöttél, hogy megteremted ezt a világot, akkor már is célt adtál annak, azt, hogy az ember élvezze a veled való kapcsolatot, és téged dicsőítsen egy életen keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy ez olyan célkitűzése lehet az életünknek, amelyért érdemes felkelni minden nap. Amiért érdemes volt elkezdeni ezt az esztendőt, és most érdemes megállni előtted, és hálát adni érte. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a kezdet és a vég, és noha ennek az évnek vége, egy új kezdet jön majd a holnapi nappal. Kérünk, Urunk, hogy ma este is szólj most hozzánk, hadd tudjunk elmélyülni a te igédben, hadd tudjuk meglátni újra és újra annak az életnek a szépségét, amelyre elhívtál bennünket. Kérünk, hogy a te lelked dolgozzon bennünk, teremj bennünk hálás szívet, és kérünk, hogy újíts meg bennünket a következő esztendőre. Amen. Istenünk igéjét a mai napi újszövetségi igéből olvasom, illetve hozzáveszem a korábbi részeket is. Pál apostolnak a Filemonhoz írott egész levelét olvasom, ez mindösszesen 25 vers. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak, és Appiának, nőtestvérünknek, Archiposznak, pajtársunknak, és a te házadnál levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Jól lehet, Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek. Ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus fogja is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos, akit visszaküldtem, mint saját szívemet. Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jó téteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban. Azért, ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. Én, Pál, írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Üdítsd fel azért az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogoly társam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amikor valaki eljön óévi istentiszteletre, tudja, hogy többé-kevésbé a visszaemlékezésről lesz szó. Mi az, amire visszatekinthetünk az elmúlt egy évünk során? Hadd kezdjem azzal, hogy ezt a visszaemlékezést egészen máshogy végzi el egy hívő ember és egy nem hívő ember. Egy nem hívő ember sokszor csak odáig jut, még akkor is, ha egy ilyen igét hall, mint ez a mai, hogy azon kezd el gondolkodni, hogy milyen dolgom volt, hogy úri dolgom volt-e, mint például Filemonnak, aki ugye ebben az igében a gazda. Egy gazdag ember, akinek nagy a háza, vendégeket tud hívni magához, még rabszolgái is vannak, hát vajon vele tudok azonosulni? Ebben az évben ilyen úri dolgom volt? Vagy esetleg inkább Onézimosszal tudok együtt érezni, mert úgy érzem, hogy úgy bántak velem, mint egy rabszolgával? Nem igazán jutottam egyről a kettőre, inkább csak végigbukdácsoltam ezt az esztendőt? Nagyon sokan így tekintenek vissza az évükre. Az egyetlen kérdés, hogy én hogyan éreztem magam. Amikor egy hívő ember tekint vissza az évére, akkor kell, hogy legyenek más szempontjai is. És ez a más szempont, ez a mai este úgy fog hangzani, hogy mire kíváncsi Isten. Amikor visszatekintünk Istennel együtt az elmúlt 365 napra, akkor mire kíváncsi Isten? Sőt, 366, mert az idei éppen egy szökő év volt. Mire kíváncsi Isten? A felolvasott ige alapján négy dolgot szeretnék kiemelni. Isten először is kíváncsi arra, hogy milyen állapotban van a hitünk. Filemonnal kapcsolatban elmondható, hogy az ő hite nagyon jó állapotban volt. Ezt írja róla Pál apostol a Szentlélek indítására. Hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről. És ez nem csupán annyit jelentett, hogy tudom, hogy hívő vagy. Mondhatni, tudom, hogy egyszer hitvallást tettél, megkeresztelkedtél. Nem csak ennyit jelent. Amikor Pál azt mondja, hogy hallottam a te hitedről, az azt jelenti, hogy a te hitednek híre van. Mindenki tud róla. Nem csak abban a szűk közösségben, ahol élsz, hanem annak a határain túl is. Úgymond Krisztus jó illata vagy ebben a világban. Én erről tudok, és nem csak én tudok róla, hanem bizonyságot tesz róla maga az Isten is. Hát mi az, amit úgymond a mi hitünkről el lehet mondani az elmúlt egy esztendőnek a fényében? Ha a Heidelbergi KT-hoz fordulunk, ugye a Heidelbergi KT egyházunk egyik hitvallási irata, akkor abban olvasunk a hitnek az alkotó részeiről. Két fontos alkotó rész van, ezeket szeretném most kiemelni. Az egyik a hitnek az ismereti része. Ez azt jelenti, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor egy csomó információ áramlik belőle felénk, És ezeket az információkat mi elraktározzuk. A hitünknek úgymond ezek a tartó pillérei. Tudom, hogy mit hiszek. Tudom, hogy kiben hiszek. Ez a hitnek a tartalmi része. És ezt gondoljuk végig most röviden önmagunkban, hogy mennyire erős a mi hitünknek ez a tartalmi része. Elővettük naponta az igét. Tanultunk belőle minden nap valami újat. Hogyha hirtelen feltenném a kérdést, hogy miről szól Jeremiás könyve, akkor tudnánk belőle mondani részleteket? Vagy ha azt kérdezném, hogy miről szól Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, akkor tudnánk néhány fejezetet megnevezni, hogy miről ír benne az apostol? Ebből látszik, hogy van-e a mi hitünknek ilyen erős tartó szerkezete, van-e ismereti része. Ha valaki úgy érzi, hogy itt egy kicsit alább hagyott a lelkesedése, vagy azt látja, hogy tényleg vannak hiányosságai, akkor bátorítom arra, hogy vezesse be a naponkénti bibliaolvasásnak a rendszerét, és figyeljen oda arra, hogy milyen új információkat talál az igében. Vagy ha valaki már nagyon régóta olvassa a Bibliát, akkor annak javaslom, hogy más keresztény könyvet is vegyen elő. Nem a Biblia helyett, hanem a Biblia mellett. Ilyen kiegészítő, úgymond segéd irodalmat. Ha az ember ezt megteszi, akkor azt tapasztalja, hogy úgymond rohamszerűen növekszik az ismerete. És az hitnek igenis van egy ilyen oldala, szükség van rá, hogy növekedjünk az ismeretben. Ugyanakkor arról is ír a KT az igével összhangban, hogy a hitnek van egy bizalmi, úgymond érzelmi oldala is. Nem elég az, hogy én tudom, mi van az igében, az ige azért iratott meg, hogy egyre közelebb kerülhessek Istenhez, és egyre jobban rá tudjam bízni magam. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy úgymond jól állunk, vagy nem állunk jól ezen a téren? Hát tegyünk fel olyan kérdéseket magunknak, hogy amikor nehéz helyzetbe kerültünk, akkor képes volt-e az ige megvigasztalni bennünket? Amikor olvastuk, akkor tényleg azt éreztük-e, hogy Isten most éppen odaáll mellénk. Átkarol bennünket, nem hagy el, benne bízhatunk. És már is egészen máshogy folytattuk tovább. Vagy kérdezzük meg önmagunktól azt, képes volt-e az ige befolyásolni a döntéseinket. Amikor olvastuk Isten szavát, akkor valami megmozdult-e bennünk, hogy ne csak olyan döntéseket hozzunk, amilyeneket általában szoktunk. Általában, hogy mi a jó nekem, mihez van éppen kedvem. Fontos volt-e számunkra az, hogy amit az Isten mond, hogy ezt így csináld, mert ezt így jó csinálni, és ha így csinálod, akkor ott leszek veled az én áldásommal. Amikor ezt olvastuk, akkor megmozdult-e bennünk valami? Befolyásolt-e bennünket az ige? Ha ez a vigasztalás és ez a befolyásolás ott volt az életünkben, akkor azt gondolom, hogy bizalmilag is úgymond jól áll a hitünk. Ha ez nem volt ott, akkor ezen a téren bizonyos értelemben kudarcot vallottunk. Tehát a hitnek van ismereti oldala, és van bizalmi oldala. Biztos hallotta már mindenki azt a mondást, hogy egy lánc csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Hiába van minden szem vasból, vagy acélból, ha az egyik láncszemet úgymond mézes kalácsból sütötték oda, akkor tudjuk, hogy milyen erős lesz ez a lánc. Ennyi. Már is szétszakadt. Ugyanez igaz a hitre. Csak annyira erős a hitünk, amennyire a leggyengébb része, akár az ismereti, akár a bizalmi része. Ha azt tapasztaltuk, hogy az ismereti részben gyengébbek voltunk, akkor Isten indítson bennünket arra, illetve ismerjük fel Isten indítását, hogy a következő esztendőben erre kell jobban ráfeküdnünk. Vagy ha azt éreztük, hogy a bizalmi oldal volt gyengébb, akkor ezzel kapcsolatban imádkozzunk Istenhez, hogy ne csak tudjuk, mi van leírva, hanem menjen is át egészen a szívünkig és a lelkünkig. Tehát ez az első dolog, amire Isten kíváncsi, milyen állapotban van a hitünk. A második kérdése Istennek, tudjuk-e szeretni a testvéreinket? Egy mondaton belül mondta Pál, hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. Itt most nem akármilyen szeretetről beszél az apostol, hanem kifejezetten a szentek iránti szeretetről. És most nem ilyen katolikus szentekre kell gondolni, hogy a nagyon kiváló emberekre odafigyeltünk-e, hanem ugye a Biblia kiket nevez szenteknek? A hívőket. Akik hisznek az Úr Jézusban, azok a Biblia szerint mind szentek. Mert szentnek lenni azt jelenti, hogy elválasztva lenni Istennek. Ha én hiszek Jézusban, akkor már is el vagyok választva Isten számára. És Filemonról ezt olvassuk, hogy ő szeretetet tanúsított a szentek iránt. Közvetlenül az ő kis házi közössége iránt, és az egész gyülekezet iránt. És akárcsak az ő hitének, ennek is híre ment. Erről is tudomást szerzett Pál, és valószínűleg nem csak ő, hanem nagyon sokan mások is. Hát mit lehet elmondani a mi szentek iránti szeretetünkről? Három szempontot mondanék, ezek talán segítenek az önvizsgálatban. A szentek iránti szeretet egyik összetevője az odafigyelés. Van-e bennünk érdeklődés mások iránt? Vagy csak annyi érdeklődés van bennem, hogy valaki leült a helyemre, ki ez? Csak ennyi érdeklődés van bennünk mások iránt? Vagy megnézzük, hogy ki hogy öltözött fel, ennyi érdeklődés van bennünk? Vagy elgondolkozunk azon, hogy ki mellett szoktam én ülni minden vasárnap a templomban? Vagy kivel járok én egy ifibe? És mi van ennek az embernek az életében? Érdeklődünk-e? Meghallgatjuk-e egymást? Az érdeklődésünk úgymond átlép-e egy bizonyos inger küszöböt? Oda megyünk-e a másikhoz, és megkérdezzük, hogy hogy vagy? Én nagyon szeretném, hogyha ez egy állandó gyakorlat lenne. Persze tudom, hogy nagyon sokan ezt teszik, tehát most nem úgy mondom ezt, mintha eddig soha senki nem kérdezte volna meg a másikat, hogy mi van vele. Tudom, hogy ez egy gyakorlat, van jó közösség ebben a gyülekezetben, de azért lehet, hogy nem mindenki szokta ezt megtenni. Nagyon jó, amikor valakihez oda mennek és megkérdezik tőle, hogy hogy vagy. Tehát a szeretet egyik összetevője az odafigyelés. Még két összetevőt szeretnék említeni. Ugye az ember test és lélek, ezzel kapcsolatos ez a másik két összetevő. Segítünk-e, támogatjuk-e az embert, aki itt van velünk együtt lelkileg? Szoktunk-e imádkozni a gyülekezetért? Tudjuk-e egyáltalán, hogy kinek milyen problémája van, és hogy mit kell imádságban Isten elé vinni? Tudjuk-e, hogy valaki beteg? Tudjuk-e, hogy valaki gyászol? Tudjuk-e, hogy valaki magányosnak érzi magát a gyülekezetben? Ezek nagyon komolyan meg tudják ülni az ember lelkét, és ha valaki úgymond szereti a szenteket, szereti a testvéreit, akkor lelki értelemben támogatja őket, imádkozik értük. És azon túl, hogy imádkozik, jó, ha tényleg lépéseket is tesz, és igyekszik személyesen is bátorítani az illetőt. Ne csüggedj el, tovább lehet lépni, Istennel együtt lehet járni ezen az úton. Tehát nagyon fontos, hogy miután odafigyeltünk valakire, kezdjük el támogatni őt először lelkileg. És a következő pont, hogy támogassuk őt, ha szükség van rá, fizikailag is. Ugye vannak emberek, akiknek nincs szükségük fizikai támogatásra. Egyrészt azért, mert jól el vannak eresztve anyagilag, vagy azért, mert fiatalok és úgymond jó az állóképességük, mindent el tudnak végezni, de hát sokan vannak, akik nem rendelkeznek ilyen jó körülményekkel. Valaki pénzügyi nehézségekkel küszködik, van, aki idős, már a takarítás is, a bevásárlás is nehézséget okoz neki. Tudunk-e ezekről az emberekről? És ha tudunk, akkor teszünk-e lépéseket az irányukban? Ugye ebben a gyülekezetben van egy diakónus, Irma. És Irma rengeteget dolgozik. Adjunk hálát érte az Istennek. De ezzel nem lehet kipipálni, hogy a mi gyülekezetünkben van szeretett szolgálat. Én segítettem, mert adtam egy kis pénzt, hogy Irmának legyen fizetése. Nem így néz ki a szentek iránti szeretet, hanem ez tényleg személyes odafigyelést is jelent. Tehát figyeljünk oda, és támogassuk egymást lelkileg és fizikailag. Gondoljuk végig ezt is, hogy hogy állunk ezen a téren, mi jellemezte ezt a szeretetünket az elmúlt évben. Mire kíváncsi még Isten? Például arra, hogy lehet-e velünk beszélni. Ez most olyan nagyon különösen hangozhat egyesek számára, mi az, hogy lehet-e velünk beszélni. Hát persze, mindenkivel lehet beszélni. Van szánk, van fülünk. Ugyanakkor mégis azt kell mondanom, hogy nem minden emberrel lehet beszélni, mert nem mindenki hajlandó odafigyelni, és nem mindenki hajlandó elgondolkozni azon, amit mondanak neki. Lássuk, mi a helyzet Filemonnal. Ezt mondja neki Pál. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek. Ugye ennek a levélnek a témája az, ha esetleg valaki nem ismeri Pálnak ezt a levelét, hogy Kolosséban, a kolosséi gyülekezetben úgymond élt egy gazdag ember, Filemon, és ennek a Filemonnak volt egy rabszolgája. Most ne menjünk bele abba a kérdésbe, hogy hogy lehetséges, hogy egy keresztény embernek van rabszolgája, valószínűleg már korábban is volt neki, megtért, és hát megmaradt a rabszolgája közben, nem kegyetlenkedett vele, volt egy rabszolgája, ennyi. És ez a rabszolga megszökött Filemontól. Elszökött, és valahogy belebotlott Pál apostolba. És ez a Pál apostol prédikált neki. És miközben prédikált, a Szentlélek elvégezte a munkáját Onézimosban, és megtért. És Pál visszaküldi ezt a megtért rabszolgát a korábbi urához, akitől ő elszökött, akinek úgymond engedelmességgel tartozik, és Pál egy kísérő levelet ad mellé, és tulajdonképpen mit kér? Azt kéri, hogy hát fogadd vissza. Egyrészt ne büntesd meg, sőt, majd látni fogjuk, hogy azért több is van ebben a levélben. Tehát tulajdonképpen Pál közbenjárásáról szól ez a levél, egy kedves megtért rabszolga Onézimus érdekében. És azt mondja Pál, hogy tulajdonképpen én parancsolhatnék is neked. Egyrészt azért, mert Krisztus apostola vagyok. Nekem különleges felhatalmazást adott az Úr, és ez igaz. Másrészt maga Filemon Pál prédikálására tért meg. Ezért mondja az apostol, hogy te magad is önmagaddal tartozol nekem. Hát azért van neked új életed, meg örök életed, mert én prédikáltam. És ha ezt nem tettem volna meg, akkor most ez neked nem lenne. Akkor, ha meghalnál, hát nem lenne annak jó vége. De tartozol nekem. És parancsolhatnék neked. De azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek. És egy szép hosszú levelet kanyarít, amiben próbálja meggyőzni Filemont, hogy szabadítsa már fel ezt a rabszolgát. Lehet beszélni Filemonnal. Hát lehet-e velünk beszélni? Mi jellemzi azt az embert, akivel lehet beszélni? Egyrészt az ilyen embernek van egy jól működő önismerete. Tudom magamról, hogy nem én vagyok a legbölcsebb ezen a világon. Ez evidens, nem? Ezt mindenki tudja, hogy nem ő a legbölcsebb a világon. Legalábbis elméletileg ezt tudjuk. Ha most megkérdezném, hogy tegye fel a kezét az, aki a legbölcsebbnek érzi magát, akkor nem tenné fel senki. De hogyha azt mondanám, hogy mindenki csukja be a szemét, és úgy tegye fel a kezét, aki a legbölcsebbnek érzi, akkor biztos vagyok benne, hogy lenne fenn néhány kéz. És én visszanézném a kameráról, hogy ki volt ez. Mert önmagunkat sokszor bölcsnek tartjuk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy ne tartsátok bölcsnek önmagatokat. Hát ha ez nem lenne jellemző ránk, akkor nem kellene figyelmeztetni bennünket. Az az ember, akivel lehet beszélni, annak van egy helyes önismerete. Tudja, hogy én csak egy bizonyos szintig értem a dolgokat, én csak bizonyos szintig látok el, de nem tudom mindig a helyes utat megállapítani. Akivel lehet beszélni, azt az alázat is jellemzi. Tehát nem csak magában tudja, és őrizgeti, úgymond ezt a tudását, hogy nem én vagyok a legbölcsebb, hanem megvan az az alázat, hogy másokhoz odafordul, hogy adjatok már nekem tanácsot. Segítsetek már, hogy jól értsem a dolgokat, és megtaláljam, hogy merre kell nekem tovább mennem. És a harmadik jellemzője az ilyen embernek a rugalmasság. Ha észreveszem, hogy rossz döntést hoztam, akkor ezen változtatok. Ugye Pilátusnál olvassuk, amikor kiszögezte a táblát Jézus keresztje fölé, jöttek panaszkodni a papok, hogy mi az, hogy ezt írtad ki, hogy a zsidók királya. Hát inkább azt írt ki, hogy azt mondta magáról, hogy a zsidók királya. Mit felelt nekik Pilátus? Amit mondtam, megmondtam. Hány ember éli ugyanígy az életét? Amit mondtam, megmondtam. Lehet, hogy régen beláttam, hogy butaság volt. Információ hiányában döntöttem, büszkeségből döntöttem, mindegy, elrontottam, de akkor sem változtatok rajta. Hát az az ember, akivel lehet beszélni, az képes változtatni. Az meghallja az Isten szavát, akár úgymond egyenesen a Bibliából, akár egy testvéren keresztül, és képes változtatni. Tehát akivel lehet beszélni, annak van helyes önismerete, nem én vagyok a legbölcsebb, abban van alázat, megkérdezem a mások véleményét, és rugalmas is tud változtatni az esetleges helytelen döntéseim. Hát lehetette velünk beszélni ebben az évben. Vagy az jellemzett bennünket, hogy olykor-olykor olvastuk ugyan a Bibliát, de minek? Vagy eljöttünk a templomba, meghallgattuk az igehirdetést, majd kimentünk, mintha mi se történt volna. A negyedik dolog, amire kíváncsi Isten, és ez az utolsó, készen állunk-e az engedelmességre? Ezt olvassuk Filemonról, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Mi az, amit konkrétan kért Pál apostol? Hát fogad vissza. Fogad vissza. Mint becsesebbet, rabszolgánál becsesebbet, testvéredet az Úrban, ne büntesd meg. De amikor azt mondja, hogy tudom, hogy többet is megteszel, akkor ebben benne van az, hogy hát szabadítsd már fel. Mit írt Pál apostol? Helyetted szolgált nekem. Mit akar ezzel sugallni? Miután felszabadítottad, küld vissza hozzám. Hát ez legyen az ő élete. Hát erre hívta el őt most az Isten, legalábbis ebben az életszakaszában. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Hát tegyük fel önmagunknak is a kérdést az engedelmességgel kapcsolatban. Először az alapkérdést. Van-e egyáltalán vágy bennünk arra, hogy engedelmeskedjünk Istennek? Sokszor ugye az emberben feltámad az óemberi természet, nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. De ugyanakkor sokszor találkozunk olyan kedves gondolatokkal is, amelyek ezt erősítik, hogy igenis engedelmeskedjünk. Hát miért kell nekünk engedelmeskednünk? Hát egyrészt azért, mert ez így helyes. Isten az Isten, mi pedig az ő teremtményei, tulajdonai vagyunk. Így kerek a világ. Ha valakit érdekel az igazság, ha valaki tud gyönyörködni az igazságban, akkor annak már ez is elég. Isten az Úr, én az ő tulajdona vagyok. Természetes, hogy engedelmeskedem neki. Ez vágyat tud adni az embernek. Egy másik fontos rész, hogy ha engedelmeskedünk neki, akkor ezzel dicsőítjük őt. Amikor valaki eljön hozzánk, meglátogat bennünket, és azt mondja, hogy jaj, de rendes gyerekeitek vannak. Egyébként ez igaz, de tényleg nagyon rendes gyerekeink vannak, de mondjuk általában, amikor jön valaki, akkor egyébként is a jobbik oldalukat látja. Akkor jobban tudnak viselkedni. Amikor azt mondják a gyerekeinkről, hogy milyen jó gyerekeitek vannak, akkor az embernek egy kicsit mindig hízik a mája, úgymond minket dicsőítenek, hát, hogy akkor biztos valamit jól csináltunk. És most félreértés ne essen, ezt a példát csak azért hoztam, hogy érthetővé tegyem azt, hogy mit jelent az, amikor mi engedelmeskedünk az Istennek, és valaki azt mondja, hogy jaj, de szépen élsz. Mert ha valaki ezt mondja rólunk, az dicséret, ami mennyei édesatyánknak. Tehát ez adja nekünk a vágyat az engedelmességre. Ez így helyes, mert Isten az Úr. Másrészt, ha ezt tesszük, akkor dicsőíteni fogják mások is az Urat értünk. És a másik kérdés, amit fel kell tennünk, hogy hogyan nézzen ki az engedelmesség. Én szeretnék engedelmeskedni, de hogyan nézzen ki ez az engedelmesség? Hát úgy, mint Filemon esetében. Vannak a tételes parancsok, ezeket tartsuk be, ez mind le van írva a Bibliában. Nyissuk ki példának okáért a 10 parancsolatot, vagy olvassuk el a hegyi beszédet, de ezen kívül még rengeteg igéje van a Bibliának, ezek tételesen elmondják, hogy mi az Isten akarata. Hát ehhez szabjuk az életünket. Ugyanakkor, amint Filemonnak azt mondta az apostol, hogy többet is megteszel annál, mint amit mondtam, ugyanígy a mi életünkre nézve is el lehet mondani, hogy nem csak azt kell nekünk konkrétan megtenni, ami a Bibliában le van írva, hanem figyelnünk kell nekünk a Szentlélek személyes vezetésére is. És ez nem azt jelenti, hogy valami új kijelentést kapunk, mert a kijelentés lezárult. De vannak olyan élethelyzetek, amelyek nincsenek leírva a Bibliában. Hát nincs leírva a Bibliában az, hogy amikor valaki elmegy az iskolába, akkor hogyan beszéljen a tanárával. Ez nincs leírva. Vagy nincs leírva az, hogyha látok egy vak nénit az útelágazódásnál, vagy micsoda a zebránál, akkor most mit tegyek? Ezek nincsenek leírva. Ilyenkor a Szentlélek megeleveníti mindazt, ami egyébként le van írva, és alkalmazza ezt arra az adott helyzetre. Beszéljek tisztelettel, segítsek átmenni annak a vakembernek. Tehát azon túl is, ami konkrétan le van írva, még keressük az engedelmességnek az útját. Hát ezt is tegyük fel önmagunknak kérdésként, mi jellemezte az engedelmességünket. Összefoglalom, ami elhangzott. A hitetlenek, a nem hívők úgy emlékeznek vissza, hogy annak az emlékezésnek ők állnak a középpontjában. Milyen dolgom volt ebben az évben? Jól éreztem magam, rosszul éreztem magam. De a hívő ember mindig valahol Isten szemével tekint vissza. Mire kíváncsi Isten? Egyrészt a hitünkre, másrészt a testvérek iránti szeretetünkre, harmadrészt arra, hogy lehet-e velünk beszélni, végül pedig arra, hogy készen állunk-e az engedelmességre. Biztos vagyok benne, hogy tudunk felidézni győzelmeket, bukásokat, ez így van rendjén. Ha valaki csak győzelmeket tud felidézni, az az ember valamit nagyon nem jól lát, mert nem vagyunk tökéletesek. De abban is biztos vagyok, hogy ha valakiben ott dolgozik Isten lelke, annak nem csak bukásai vannak, hanem győzelmei is. A cél az, hogy a következő évben előrébb lépjünk. Hogy ne csak azt a szintet érjük el, amit ebben az évben, hanem annál egy kicsit többet. És ebben ne önmagunkra támaszkodjunk. Nem arról szól a mi szilveszterünk, hogy tegyünk fogadalmakat, és szedjük össze minden erőnket, hanem elsősorban arról szól, hogy tekintsünk Istenre, aki nem csak parancsokat ad nekünk, hanem az erőt is megadja azoknak a teljesítéséhez. Ez az Isten nagyon szeret bennünket, elkísér bennünket a következő évben is, vele gazdag új esztendőt, előrelépést kívánok mindannyiunknak. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy veled együtt van bátorságunk visszatekinteni az elmúlt esztendőre. Visszatekinthetünk rá, és ami jó történt benne, azért neked adhatunk hálát. Kérünk, Urunk, hogy ez történjen is meg. Add meg, hogy ne úgymond a mellünket döngessük az elért eredményekért, hanem leborulhassunk eléd, hiszen mindez a te kegyelmedről és szeretetedről beszél. És kérünk, Urunk, hogyha valami rossz dolog történt az életünkben, akár valami kellemetlenség, akár egy bűn, amiben belesodródtunk, kérünk, hogy ne maradjunk a földön. Kérünk, hogy te segíts fel bennünket, te adj erőt a folytatáshoz, akár úgy is, hogy megmaradnak ezek a körülmények, de úgy is, hogy adsz erőt a bűn elleni harchoz, és közben meg is bocsátod mindazt, amit elkövettünk. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk vissza, és így alkothatunk helyes képet arról, hogy hogyan is állunk azon az úton, amelyre elhívtál bennünket. És kérünk, Urunk, hogy te könyörülj rajtunk, hogy ne önmagunkban, hanem benned bízva léphessünk át a következő évbe. Kérünk, Urunk, hogy támogass bennünket a te lelked erejével. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.